Nők. De micsoda nők?
Nők, akik maradandót alkottak.
Nők, akik beírták magukat a történelembe.
Nők, akiknek nem volt egyszerű életük.
Nők, akik nem adták fel.
Nők, akik nem érték be az elég jóval.
Nők, akik nem törődtek bele a nembe
és a nemüknek szánt sorsba.
Nők, akik változást hoztak.
Nők. De micsoda nők?
Micsoda nők voltak?
Az Éva Magazin podcast műsora.
Budai Lottival
és Zubor Rozival.
9. rész, Marilyn Monroe. Egy potom 15 éven keresztül Marilynnek nem volt otthona. 10-11 különböző nevelő családnál nevelkedett, illetve egy évig árvaházban is. Kegyetlenül elverték, ha azt vette észre, hogy a tükörben nézi magát. Tényleg elkezdett nagyon szép kamasszá serdülni, és akkor vette észre például, hogy férfiak megnézik. Ekkor rögzült benne például az, hogy az egyetlen dolog, amiért ő kaphat figyelmet vagy kedvességet, az a külseje és a szépsége, amit ő itt össze is kevert egyébként a szeretettel. Úgy volt szégyentelen viszonyban a mesztelenséggel, mint egy gyerek. Olyan simán jött, ment mesztelenül, meg nem tudom, lejtett egy striptiszt, hogy megmutassa magának kiütéseket, hogy teljesen összezavarta vele egyébként az embereket, a férfiakat is, mert rettenetesen korán találkozott a szexuális abúzussal. Soha nem szexelt például szerepért. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, ajánlatot tett neki, hogy ezt vagy ezt a szerepet megkapja itt, vagy itt, nem tudom, valamilyen megjelenést kap, akkor azt mindig nagyon felháborodottan visszautasította, és például sosem engedte, hogy kitartsák. Marilynt ott konkrétan bezárták az elme osztályra, de hogy egy olyan gumiszobában, ahol kaparásnyomok voltak a falon, kényszerzubonytattak rá, és doktorok és nővérek az éjszaka kellős közepén bementek a szobájába, és levetkőztették, és ott bámulták a kikötözött Marilyn Monroe-t. Ez egy gyönyörű szép nő, döbbenetesen bizalomhiánnyal küzdött egész életében. Egy-egy jelenetet akár 12-szer, 20-szor, de 40-szer is újra kellett venni, mert hogy folyamatosan azt érezte, hogy nem elég jó, tudná jobban. Az, akire azt mondják, hogy tényleg imádta a kamera, mert felvételen, tehát egyszerűen más ember lett már a felvételen vagy a fotográfián, és amikor például hiába fújt rá egy egész táb egy forgatás alatt, amikor utólag visszanézték a felvételeket, mindenki el volt eljúlva, és hogy úristen, ez mindent megért.
Mária Terézia és Madame C.G. Walker után szerintem ő egy nagyon-nagyon más nő, egy nagyon más történet, és szerintem Marilyn Monroe-nál mindenki leragad a szexszimbólumnál, aki gyönyörű, szép, és bomlottak érte a pasik, és nem tudom, és mindenki olyan szép akar lenni, mint ő, és szerintem még a jelen korunkban is, ebbe a body positivity világban is, szerintem egy ilyen jó példakép, de hogy szerintem kevesen ismerik igazán, és még én magam is ezt mondom, hogy így utána olvastunk, meg utána jártunk, hogy nagyon-nagyon nem ismerjük, hogy ő milyen nő. És az jutott eszembe, amikor így olvastam a jegyzeteket, vagyis a jegyzeteidet legfőképp, hogyha ebben a korban élne, az orvos Tóth Noémi ezzel az örökölt sorssal tudna mit kezdeni.
Hú, hát az biztos. Engem nagyon-nagyon megrázott egyébként az életrajza. Több könyvet is beszereztem, amikor az élete után kutattam. Van egy fantasztikus könyv egyébként, ezt mindenkinek ajánlom, a Rivalda fény árnyékában. És hát bevallom, én sem tudtam sokat Marilyn Monroe-ról azelőtt. Én eleve filmügyileg analfabéta vagyok, tehát én olyan kultfilmeket nem láttam, hogy ebbe sem merem vallani. Meg tehát valahogy színészneveket összekeverem, Natalie Portman, nem tudom, Angelina Jolie-val, tehát ilyen szintig. Valahogy a filmes életutak annyira nem álltak hozzám közel, amikor én elkezdtem olvasni az egyik könyvet, és kb. A harmadik oldalon belebotlottam abba az információba, hogy Marilyn Monroe ikrek volt. Nekem akkor így glibabőrös lettem, mert ugyanis én is ikrek vagyok, ezt így mindenki, aki hasonló cipőben jár, és is az asztrológiában, azt tudja, hogy ennek nagyon sok pozitív, és nagyon sok hátránya van, és én nem találkozom ikrekkel. Nagyon kevés ikrekkel találkoztam, talán 2-3 nővel, és mindegyik valami nagyon-nagyon különlegeset hozott az életembe, tehát nekem az ikrek nők azok ilyen kicsit mindig ilyen sorszerű találkozások, úgyhogy tudtam, hogy Marilyn is az lesz. De hát azelőtt nyilván én is csak ilyen címszavakat tudtam róla, hogy igen, szexszimbólum, van, aki forrón szeret itt, na, azt például láttam, és nagyon szerettem vele, ugye előttem van, ahogy énekli Kennedynek a Happy Birthday-t, illetve hát tudtam, hogy Kennedy fiúk, és hogy a halála körül elég sok a konspirációs elmélet, de hogy elkezdtem olvasni az életéről, és főleg a gyerekkoráról, tehát, hogy úristen, tehát megint azt érztem, hogy annyira jól csináljuk ezt a sorozatot, mert ezt a történetet így ismerni kell. És valahol annyira borzasztó, hogy egy ilyen korba született, ahol már ugye azért, tehát ő maga is járt terápiára, meg foglalkoztak valamilyen szinten mondjuk a gyerekkori sérülésének a következményeivel, de hát talán, hogyha ma született volna, egy kicsit jobban figyelt volna rá mindenki, hogy ne dobálják ennyire könnyen egymás közt az emberek, a stúdiók, a fotósok, és szóval egyszerűen őt felőrölte ez az 50-es éveknek a Hollywoodja, de hát mindjárt rá is térünk azért erre a gyerekkorára, mert én arra gondoltam, hogy ma induljunk ki, hogy egy kicsit így elmesélem, hogy hogyan is töltötte az első éveit, vagy egy egészen a kamaszkoráig, mert abból annyira szépen így kibomlik mondjuk így a sorsa, és az, hogy azt kell mondjam, hogy szinte később, hogy 36 éves koráig egyszerűen ő el tudta viselni ezt az életet, úgyhogy én arra gondoltam, hogy induljunk ki ebből, mert én egyébként tehát a gyerekkoráról se tudtam, hogy ennyire rázós volt, nem tudom, te hogy vagy vele. Hogy
én se tudtam.
És egyébként nagyon érdekes, hogy két színésznő egymás után, mert hogy ugye Jászai Marim ott is, még én is csak ilyen kutató munkahelyén vagyok, de azt is úgy olvastam, hogy úristen, ilyen gyerekkor, hogy lehet túlélni? Mert ugye meg ugye te éppen azt olvasod, és hogy így. És hogy ez egy nagyon érdekes páros lesz egymás után. Úgyhogy egy kicsit így mesélnék Marilynről, meg főleg így a felmenőiről. Ugyanis Marilynnek az életét végigkísérte az őrülettől való rettegés. És valamilyen szinten joggal, ugyanis neki már az anyai nagyapja is egy nagyon erősen terhelt férfi volt, dühkitörésé voltak, nagyon erős hangulatingazozásai, alkoholizmusban is szenvedett, és hát viszonylag fiatalon, 40-es évei elején halt meg egy kórházban, ami inkább volt elmegyógyintézet. És hát nagyon érdekes ez az örökölt minta, amit három generáción át tudunk mondjuk megfigyelni Marilyn nagyanyjától kezdve. A nagyanyja az egy Della Monroe nevű nő volt, és hát már nála is megfigyelhető egyébként, hogy egy ilyen, kicsit ilyen mániás depressziónak mondanánk talán, hogy ilyen nagyon erősen kilengő hangulatok jellemezték, illetve hogy egész életében mondjuk, tehát nem azt mondom, hogy üldözte a férfiakat, de üldözte a szerelmet, hogy folyton arra várt, hogy majd egy férfi megmentés, hogy ilyen nagyon, nagyon hirtelen és éles váltásokkal keveredett kalandokba. És hát neki volt egy lánya, Gladys, aki majd a Marilyn édesanyja lesz, és például őt már 14 éveken kiházasította az egyik szomszédjának, egy 26 éves férfinak, egy Jasper Baker nevű fiatalembernek, hogy ne legyen útban, amikor ő éppen a sokadik férfit szemelte ki magának, hogy hozzá menjen, és ez nagyon érdekes, mert az Marilynnel is meg fog ismétlődni, csak amikor ő már nem 14, hanem 16 éves lesz. És hát már egyébként Marilyn anyjának férje, az első férje is egy elég erőszakos férfi volt, Berthe de Marilyn anyja, meg ugyanazt csinálta, mint a saját anyja, tehát hogy ő is például volt, hogy napokra eltűnt idegen férfiakkal a határban, és akkor ebből nagyon sok ugye, konfliktus volt a családban. Egyébként két gyerekük született, és hát amikor elváltak őket, az anyának ígérte a bíróság Gladysnek, viszont a férje, ez a bizonyos Jasper Baker elrabolta őket, és elvitte magával egy másik államban, amiben az anyait belenyugodott. Tehát ez a két gyerek, akik közül az egyik a lány érte meg a felnőtt kort, lettek Marilynnek a féltestvéreiknek a létezéséről egyébként. Marilyn Monroe nem is tudott egészen 12 éves koráig. És akkor a későbbi Marilyn Monroe édesanyja Gladys átköltözött Los Angelesbe, ahol ilyen nagyon nagyra törő filmes karriert kezdett dédelgetni, és el is helyezkedett egyébként egy filmstúdió laborjában. Ugyanakkor rá itt is, már nála is megfigyelhető ez a nagyon erős kettőség, hogy egyszerre vágyott egy nagyon fényűző és hát szinte egyébként irreális, tehát elérhetetlen életre, és egy nagyon nyugodt családi légkörre, és éppen ezért hozzáment egy számára teljesen indokolt választáshoz, egy bizonyos Mortensen nevű luteránus, nagyon is konzervatív férfihoz. Viszont tőle megszökött, és hát nem pontosan tudni, hogy kitől fogant egyébként Marilyn Monroe, és jól jelzi egyébként az édesanyja zavartságát, hogy amikor, mert hát még hivatalosan ennek a bizonyos Mortensennek a felesége volt, ezért az ő nevére vették végül is a kislány, de hogy amikor bediktált a nevét, akkor Mortensen helyett Mortenzont mondott, tehát hogy igazából szerintem Marilynek egy olyan ember volt hivatalosan az apja, aki nem is létezett, tehát hogy már itt ez így jelzi ezt a, nem is tudom, zavartságát az édesanyjának, és hát ugye akkor Marilyn Monroe még nem Marilyn Monroe volt, hanem ugye az eredeti keresztnev az Norma Jane. És később egyébként a Mortensont elhagyja, és felveszi a anyjának, az első férjének a nevét, a Bakert, és így került ő még eredetileg Norma Jean Baker néven a filmiparba, tehát hogy így ennyit így igazából így a felmenőkről azt, amit ő örökölt, és hát már a kis Norma Jean-nek egyelőre nevezzük így, mert az első hónapjai is nagyon ziláltak voltak, tehát az édesanyja teljesen eluralkodott, egy szülés utáni depresszió, ugyanúgy dühkitörései voltak, rettenetesen labilis volt, és együtt élt ebben az időkben egy barátnőjével, Norma Jean édesanyja, akit úgy hívtak, hogy Grace McKee, és később nagyon nagy szerepet játszik majd Marilyn életében. És ez a két nő nek az együtt élése sem sült el teljesen jól, mert például volt egy éjszaka, amikor Marilyn, vagy hát Norma Jean édesanyjára rátölt valamilyen pánikroham, és egy késsel berontotta a barátnője szobájába, mondván, hogy meg akarja ölni a csecsemőt. És akkor ebből a helyzetből hát szabadította meg idézőjelbe téve a nagymama, a kis Norma Jane-t, aki hát szintén egy labilis természet volt, de hát érzékelte, hogy itt valamit közbe kell lépni, éppen ő volt kicsit jobb ítélő képessége birtokában, és végül kiemelték Grace-szel együtt, a barátnővel együtt úgy döntöttek, hogy a kisbabának nevelő szülőkhöz kell mennie. Na és akkor innentől egy potom 15 éven keresztül Marilynnek nem volt otthona. Ő maga személy szerint úgy számolt össze, hogy 10-11 különböző nevelő családnál nevelkedett, illetve egy évig árvaházban is. És hát ezt úgy képzeljük el, hogy a legellentmondásosabb emberek nevelték. A legelső pár egy bizonyos Bollender házas pár volt. Ők hivatásos nevelő szülők voltak, hogy úgy ért, hogy több gyermeket is neveltek, és például a szegény kis Norma Jean eleve nem értette ezt a szituációt, tehát ő mindenkire azt hitte, hogy testvér, hogy az ő testvérei nevelkednek vele. Hát ezek a gyerekek jöttek, mentek. És ráadásul ez egy nagyon erősen bigottan vallásos család volt, ez a Bollender család. Nem szientológiában hittek, hanem van egy ilyen keresztény tudományos egyház, ami egy kicsit hasonló, de mégis más. És hát nagyon szigorú elvek szerint nevelték a gyerekeket, tehát alapvetően testileg, lelkileg igyekeztek a maguk módján egyébként jól bánni velük, de hát például Marilyn kegyetlenül elverték, ha azt vette észre, hogy a tükörben nézi magát, tehát ez még azért később hatni fog az ő személyiségére. És egyébként azt is mondták az idővel, így náluk egyébként viszonylag hosszabb időt, egy 2-3-4 évet is talán eltöltött. Ők voltak talán a legstabilabb pont a gyerekkorában, de például azzal ijeszgették a kislányt, Norma Jane-t, amikor ő be akart ülni egy moziba, hogy el fog kárhozni, mert a film az az ördög műve. Na most nem sokkal később, ahogy kiemelték például a Bollenderektől, átkerült egy színésházas párhoz, akik meg ilyen nagyon rendes emberek voltak, de hát ilyen bohém, nem tudom, hollywoodi életet élő férfi és nőről van szó, akik például amikor elmentek dolgozni napközi helyet, vagy bölcsöde helyett a kislányt, ezt letették a moziba, hogy nézzen filmeket. Tehát, hogy olyan szinten kapott ellentétes információkat a világról és arról, hogy mi a jó és mi a helyes és helytelen, hogy ez már eleve nagyon megzavarta, és ami egyébként az egyik legtragikusabb mondat volt, amit olvastam például az életrajzában, hogy már kislányként is, ha meglátott egy nőt vagy egy férfit az utcán, mindig azt mondta, hogy ott egy mami vagy ott egy papi. Tehát, hogy a család fogalmaz teljesen összemosódott a fejében, ami már egyébként nem is csoda. Egyébként felnőtt korában is, és élete végig nagyon vonzódott a családokhoz. Tehát, hogyha például valakivel jóba lett, vagy összebarátkozott, azt vett észre, hogy az egész családja nagyon hirtelen nagyon befogadó lesz vele, és volt, akikhez szinte oda is költözött, vagy mondjuk majd a későbbi férje Arthur Mirrell is, amikor már megromlott a házassága, és ugye elváltak, élete végig az apósával, vagy az ex-apósával nagyon szoros kapcsolata maradt, és mindig úgy hívta, hogy apu, mert annyira szerette kimondani például telefonban neki, hogy apu. Úgyhogy ez eleve egy rettenetesen nehéz kezdet azért egy színészi életúthoz.
Egyébként azon gondolkoztam, hogy mennyire durván, mert ugye az anyukáján keresztül ez a filmes, nem színházi, de ez a színészi pálya valahogy így ott lebegett állandóan körülötte, nem? Igen.
Hát meg ugye Hollywoodban is nőtt fel, vagy hát Los Angelesben is, akkor ott volt az anyukája is, aki színésznök, és hát ugye ott volt ez a bizonyos Grace McKee nevű barátnő, aki szintén filmes karrierről álmodott, és aki egyébként innentől kezdve a gyámja is lett a kis Norma Jean-nek, tehát innentől, ami nem azt jelentette, hogy magához vette, hanem innentől kezdve ő döntötte, hogy éppen melyik nevelő szülőnél, vagy melyik családnál nevelkedik, egy időre általában magához is vette, de sosem hosszabb terminusokra. Ugyanakkor Grace is filmes karrierrel álmodott, ugye, ahogy említettem, és amikor felfedezte, hogy mondjuk Marilyn kezd egyre szebb kamasszás erdülni, akkor ezt a vágyát átvetítette rá, és neki kezdte elmondani, hogy úristen, te leszel a, nem tudom, következő Betty Grable, és nem tudom, hogy te vagy a mi nagy reménységünk. És hát egyébként Marilyn tényleg elkezdett nagyon szép kamasszá serdülni, és akkor vette észre például, hogy férfiak megnézik az utcán. És ekkor rögzült benne például az, hogy az egyetlen dolog, amiért ő kaphat figyelmet vagy kedvességet, az a külse és a szépsége, amit ő itt össze is kevert egyébként a szeretettel. Tehát ez is hosszú időre meg fogja határozni a sorsát, illetve az is, hogy rettenetesen korán találkozott a szexuális abúzussal. Hogy például Grace-nek a férje, aki időközben megházasodott, és már zaklatta, természetesen, hát ilyenkor sajnos gyakran megesik, hogy nem Norma Jean-nek hit, hanem a saját férjének, és akkor volt, hogy olyan nevelőszülőknél lakott, akik egy panzióban nevelték, ott is az egyik vendég állítólag molesztálta, illetve volt, hogy elkerült távolabbi rokonaihoz, mert a saját rokonaihoz, ott egy unokatestvére kezdte zaklatni, ott azt viszont olyan durván, hogy Grace a barátnő érte ment, mint gyámja, és akkor inkább visszavette a saját családjába.
És akkor szóval... az anyja egyébként innentől már nem is vett részt az életében?
Ja, igen, és ezt nem is említettem, hogy az édesanyját időközben pedig beutalták egy elmegyógyintézetbe. Ő is egyébként többször felbukkant még az életében. Volt, hogy, mert ahogy említettem, sosem tudta eldönteni, hogy egy szabad életre vágyik, vagy család életre, és az édesanyja az, mintha élete végig dételgedett volna egy álmot, hogy egy ponton ő majd egy tökéletes anya lesz. Volt, hogy Isten tudja, hogy, de valahogyan össze sikerült kuporgatnia mondjuk egy háznak a foglalójára, és akkor vett egy családi házat, ahova X-edik nevelőszülőtől megfogta Marilynt, vagy hát akkor még Norma Jean-t, és beköltözött vele, de kb. 6 hétig, vagy egy két hónapig tartott ez az idill. De volt olyan például, hogy amikor Norma Jean volt mondjuk 3-4 éves, és még a Bollendereknél lakott, hogy egy nap megjelent ott az anya, és hogyan, sőt nem is megjelent az anya, de utána még a nagyanya is, és szintén késsel követelte a gyereket, hogy adják neki vissza, úgyhogy próbált újra és újra felbukkanni Norma Jean életébe, de sosem sikerült szoros kapcsolatot kialakítaniuk.
Hát meg szegénynek a biztonság, az állandóság, amire egy gyereknek iszonyatosan nagy szüksége van, azt ő egyáltalán semmilyen nem tudta megtapasztalni. Kb. Nem tudom, hogy egymás után két karácsony tudott-e ugyanott tölteni. Szóval, hogy...
Ez tényleg elképesztő.
A gyökereket tudod, nem tudtam.
Nem, egyáltalán nem is. És ráadásul, ugye ami például egy egész életre meghatározta az ő, mondjuk... De még akár a filmes karrierét is, hogy ugye ezek a gyerekek, ahogy te mondtad, egyfelől egyáltalán nem fejlesztenek ki egy ilyen alapvető ősbizalmat, vagy biztonságérzetet saját magukban, illetve mivel soha senki nem tükrözi vissza azt rájuk, hogy ők szeretőhetőek, nem lesz önbizalmuk. És az az elképesztő egyik tény, ami nekem most a gyerekkora mellett így fókuszba került, az, hogy ez a gyönyörű szép nő döbbenetes önbizalomhiánnyal küzdött egész életében. Tehát, hogy egy példát mondjak, neki volt mindig két olyan színjátszás tanára volt, aki mondjuk hosszabb, majdnem 7-8 évekig belemaradtak, és ők olyan nagy hatással voltak rá, hogy például mindig ott kellett tartania őket a forgatásokon a rendező mellett. És amikor mondjuk leforgattak egy jelenetet, és akkor a rendező leállította, sose a rendezőre nézett ki, hanem erre a színész tanára, akinek vissza kellett csatolni és bólintania kellett, hogy jó volt. De egy forgatás sem ment ennyire egyszerűen, mert már így szakemberek inkább ezt egy ilyen monomániás kényszernek is nevezik, hogy egy-egy jelenetet akár 12-szer, 20-szor, de 40-szer is újra kellett venni, mert hogy folyamatosan azt érezte, hogy nem elég jó, tudná jobban. És hát ez egyébként őrületbe kergette a rendezőt is, meg az egész stábot is, mert addig mindenki más várt és malmozott, amíg ő úgy nem érzi személy szerint, hogy ő megfelel. És egyébként legendás volt a késéséről is Hollywoodban, tehát ő róla nagyon hamar elterjedt, hogy nehéz vele együtt dolgozni, mert hogy órákat késik, de volt, hogy mondjuk egy reggel 10-kor elkezdődő forgatása csak este 7-re sikerült előcsalogatni az öltözőből, mert nem is feltétlenül, hát karrierje vége felé alkoholon is, megaltatókon és nyugtatókon is élt, de például ez a késés sokszor abból lett, hogy egyszerűen ült az öltözőjében, és nem mert előjönni, mert össze kellett egyszerűen kiskanállal kaparni a saját magának az önbizalmat, hogy ő ezt meg tudja csinálni. És nagyon sokszor előfordult, hogy ahogy kilépett a kamera elé, kiütéses lett a bőre, tehát annyira fizikális szinten jelent meg nála ez az önbizalom hiány, csak hát... Ugye az a helyzet, hogy mindezt a jelenséget ilyen sztáralűlőknek fogták meg, és hát például a Van, aki forron szereti forgatása végére, Tony Curtis egyszerűen meggyűlölte Marilyn Monroe-t, mert hogy mondta, hogy ez a nő elviselhetetlen.
Egyébként a, nem tudom, láttad-e a Michelle Williams-es Egy hét Marilyn-nel című filmet?
Nem.
Az tökéletesen jól bemutatja ezt, és az adásfelvétel után én nagyon szeretném majd újra megnézni ezt a filmet, mert hogy egy pár hete néztem meg, amikor elkezdtem készülni erre az adásra, és akkor, amikor néztem ezeket a jeleneteket, amik tényleg nagyon jól bemutat a film, hogy szenved, hogy viszi magával a tanárát, és te biztos, te fog menni, és tényleg olyan szintű bizonytalanságot mutat be a film, és én azt hittem egyébként, hogy egy kicsit túltolják, de abszolút nem. Abszolút nem is, és egyszerűen nem is értem. És nem is csak a tudására, hanem tényleg a külsejére, mindennel kapcsolatban pedig, tehát majd erről is fogunk beszélni, hogy annyira gyönyörű volt.
Elképesztően szép volt, igen. És egyébként tehetséges is. Igen. De hát, hogy fú, tehát, hogy tényleg, és hogy pont Hollywoodba kellett felnőni egy ennyire gyönyörű lánynak, akinek ennyire nincs önbizalma, tehát, hogy már ez eleve annyira egy ilyen széttartó, szétszedő, nem tudom, környezet és jelenség és életérzés és élethelyzetek sorozata, hogy nem csoda, hogy szétszakadt. És akkor ugye erre jött még egyébként az ikreksége, amit mondtam, hogy az ikrekre erre jellemző, hogy annyira szélsőségesen és végletesen élnek meg mindent, annyira könnyen csapnak feketéből a fehérbe, és ezt a végletességet mondjuk megélni, hogy a legszívesebben ő elbújt volna, és ne lássa senki, de közben meg, amikor kikerült a kamera elé, akkor elkezdett ragyogni, tehát ez egy annyira, tehát ez már nem is fekete-fehér, hát ennyire ekkora szélsőség már nincsen neki is, hogy ezt így ikrekként megélni borzasztó lehetett. Tényleg, mintha szétszakította volna ezernyi különböző személyiség, mert egyébként még ez az, ami történik ugye ezekkel a gyerekekkel, hogyha folyamatosan, tehát hogyha valaki így nő fel, mint Norma Jean, akkor azt tanulja meg, hogy ő nem szerethető azért, aki ő, hanem hogy ő mindig csak azért kap kvázi figyelmet, kedvességet, persze szeretetet, hogyha ő valamilyen. Tehát, hogy a vallásos családnál neki csendesnek és szófogadónak kellett lenni, a színészházas párnál vidámnak és szórakoztatónak, a Grace kedvéért pedig gyönyörűnek. És ugye nagyon fiatal korban az ilyen gyerekek lelkével az történik, hogy azt a részt, amit éppen az gondviselő nem tolerál benne, azt egyszerűen így levágja magáról, és elteszi a tudatalattiba, még azt pedig, amiért ő szeretetet, idézőjelbetéve szeretetet kap, azt meg ki domborítja. És ilyen szintű hasítások egyébként szinte minden gyerekkel megtörténnek, mert azért minden családban előfordul az, hogy mondjuk jobban szeretik, hogyha egy gyerek mondjuk csöndesebb, vagy nem tudom, van, ahol azt díjazzák, hogy mondjuk művészi lelkületű, van, ahol azt mondjuk, hogyha otthon segít, tehát hogy valami ilyen minimális szinten, akár még nem is traumatizáló módon ez megtörténik, de ha vagy kisgyerekkel ez ennyire szélsőséges végletek között megy végbe, és ilyen sokszor, tehát én egyszerűen így látom magam előtt az ő lelkét, hogy ez egy ilyen darabokra tört tükör. És nagyon érdekes, hogy bárki, aki a különböző életrajzokban nyilatkozik róla, közeli barátok, ismerősök, akik mondjuk szinte együtt is éltek bizonyos életszakaszibai Marilynnel, mindenki azt mondja, hogy őt nem ismerte senki igazán. Tehát mindenki tudta a lelkemén, hogy ő csak egy fragmentumot kap. Teljesen más képet kapunk róla attól függően, hogy ki mesél róla, mert valahogy annyira kiskorában megtanult azt, hogy mindenki felé mutatni kell valami arcot, azt kell visszatükrözni, amit ő látni szeretne. És a lelke közepén meg egyszerűen nem talált semmit. Ő maga sem. És hogy ezért fú, szóval nem tudom, tényleg ezért mondom, én amikor ezt olvastam, tényleg majdnem elsírtam magam, amikor ezt így elképzeltem.
Nagyon durva, és az pörgött így bennem, hogy egyébként ez a színészet neki a kiteljesedés volt. Az, hogy ő belebújhatott egy olyan bőrbe, amiről ő azt hitte, hogy az lesz jó másoknak. Tehát, hogy őt Marilynként nem lehet szeretni, uh-huh. De hogyha eljátsz ezt a karaktert, az, akkor ott a kamera igen. előtt, meg a mozivászon előtt mindenki imádja, meg rajong érte, ami meg is történik, és Jászai Marinál van ugyanez, hogy egyszerűen annyira szerintem abból az életből, amit ő élt, annyira ki akart törni, és annyira más életet akart élni, hogy ő volt még ilyen, hogy neki a színészet volt a mindenet. Tehát, hogy olyan szinten átadta teljesen meghasonult a szerepeiben, és tök érdekes, hogy így egymás után van, választottuk ezt a két nőt, hogy őnára is ez valamilyen menekülés volt a való világból nekik ez a színészet.
Menekülés, és most egyébként, hogy hallgatom, meg az is jutott eszembe, hogy valahol meg természetes, tehát hogy akik annyira megszokják, hogy nekik valamit el kell játszaniuk azért, hogy őket szeressék, tehát valahol így a vérükké vált is a színészet.
Igen.
Ami ebben azért külön tragédia, illetve hát ugye az sem mindegy, hogy egyébként milyen színésznő lett Marilyn, tehát hogy ő azért a szépségével került be a filmiparba. És ugye ez a következő üzenet, ami benne nagyon korán rögzült, hogy a szépsége az egyetlen értéke körülbelül, és ez majd főleg az élete vége felé lesz nagyon tragikus, mert a halálában és az öngyilkosságában nagyon nagy szerepet játszotta az öregedéstől való félelem, ugye akkor már 36 volt.
Már.
Ha már 36, igen, már úgy értem, hogy... Én is annyi leszek jövőre, úgyhogy ezt Szerencsére ezt azért nem kell átélnem, de hát de majd még visszatérünk, hogy például a sajtónak is nagyon nagy szerepe volt ebben, hogy mennyit cincáltak az rajta külső minden egyes szarkalábat. De egyébként mindezzel együtt is nagyon furcsa volt a saját testével való viszonya, tehát, hogy nem is volt önbizalma abba, hogy ő szép, másrészt pedig lenyűgözte a saját szépséget, tehát ez egy nagyon-nagyon kettős érzelem, hogy tényleg órákon át tudta nézegetni magát a tükörben, de ezt a szépséget valahogy mégse érezte a sajátjának, vagy biztosnak, és az is annyira érdekes volt, hogy olvastam, hogy amikor egyszer együtt vacsorázott valahol Truman Capote-val egy kínai étteremben is, hogy órákra eltűnt a mosdóban, tehát, hogy nem, és nem jött vissza, és akkor egyszer csak a férfi utána ment, és bekopogott, és így benézett, hogy mi újság, és látta, hogy Marilyn ott áll a tükör előtt, és hogy kérdezi, hogy mit csinálsz, és azt mondta, hogy őt nézem. Tehát, hogy ez valami egészen, egészen különleges.
Addig nem jutottam el, de hát, te esetleg valamelyik könyvben olvastál róla, hogy egyébként ő olyan szinten foglalkozott a testével, meg a szépségével, hogy nem tudom, diétázott, edzett, kozmetikus, fodrász, vagy nem is tudom, hogy abban a korban így mik voltak.
Az is érdekes, hogy annak ellenére, hogy ennyire el is bűvölte, és nem is bízott a saját szépségében, valahogy a saját testével, ő nagyon cudarul bánt, tehát egyfelől, tehát hogy teljesen más volt azért a kor szépség ideája, ott az 50-es évek második felében, a 60-as évek elején, de tehát, hogy ő nem fordított külön, tehát például ő nem edzett, és nem tudni, hogy ma például ez valamilyen evészavartként kerülne el diagnosztizálásra, de például olvastam, hogy egy-egy forgatáson az öltöztető nők ugyanabból a ruhából elkészítettek egy 36-osat és egy 40-eset, mert hogy akkora kilengéseket tudott produkálni, ez egy héten belül például két forgatási nap között, hogy egyszerűen mindenre fel kellett készülni, és valaki egyszer hallotta is, hogy például az öltöztetőnél oda szól neki, hogy azért óvatosan az evéssel, tehát hogy volt, hogy rengeteget tudott tenni, és volt, hogy semmit, de ennek egyébként szerintem nagy köze volt ahhoz a nagyon nagy mennyiségű nyugtatóhoz és altatóhoz, amit szedett, illetve ahhoz, hogy nem tudott aludni. Tehát, hogy ő olyan kóros inszomniában szenvedett, ami majd pokol lehetett. Képtelen volt elaludni, tehát szerintem 2-3 órákat talán, ha naponta és hatalmas mennyiségű altatókkal, ő ebben egész életében szenvedett, és amikor egyszer vett egy valahol egy lakást Los Angelesben, akkor az egész szobát, ezt úgy elsötétítettem, mint ezt a stúdiót, ahol itt ülünk. Hogy valahol tudjon aludni, meg volt egy személyi masszőr, aki nagyon közel állt hozzá, és volt, hogy neki 3 órán keresztül kellett így óvatosan álomba masszírozni, tehát hogy olyan nyugtalan agya és lelke volt, hogy ezt nem hagyt, és nyilván ezért ez a külsejére is hatással volt. De hát persze az a haja, az ikonikus minkje, a ruhái, amiket viselt, ezekre nagy figyelmet fordított, de ezt is nagyon végletesen, tehát, hogy például amikor szegényre rátaláltak mondjuk az öngyilkossága után, akkor tehát a töredezett köröm, a lenövőben lévő festés, tehát, hogy azt is nagyon periódikusan el tudta hanyagolni a szépségét. Egyébként pont élete végére, tehát ugye rátérünk egyébként a külsejére is, mert az is egyébként tök érdekes, hogy ugye például ez a Bollender házaspár, akik nagyon tiltottak minden testiséget és minden olyan tevékenységet, ami a külsőhöz kötődik, hogy egyszerűen elverték, ha azt vette észre, hogy ő saját testével bármilyen kapcsolatot próbál létrehozni. De az emberi test, az pedig áll egész hátralévő életére amúgy érdekelte. Tehát amikor ezt az említett lakásnak, ugye aminek volt ennek az első titített szobája, egy másik helyiségét tele tapésztálta például ilyen középkori izomrendszereket, meg érhálózatokat ábrázoló metszetekkel, tehát az anatómia az pedig szenvedélyesen érdekelte ettől kezdve. És ez is nagyon érdekes, hogy a mesztelenséghez való viszonya, ugye azért róla készültek, még a karrierjén például naphatárhoz készült aktfotók, illetve élete utolsó fotózásának is néhány darabja egy-egy aktfotó, hogy mondták róla, hogy ő úgy volt szégyentelen viszonyban a mesztelenséggel, mint egy gyerek. Tehát, hogy ő olyan simán jött, ment mesztelenül, meg nem tudom, lejtett egy striptiszt, hogy megmutassa magának kiütéseket, hogy így, hogy ezt teljesen összezavarta vele egyébként az embereket, a férfiakat is, mert így valaki kihívásnak vette, de tudta, hogy ez mégsem az, mert ezt annyira jártatlanul csinálja, mint ahogy nem tudom, egy gyerek rohangál a nem tudom, locsolók alatt nyáron mesztelenül. Tehát, hogy ez is nagyon, nagyon végletes módon
egyébként biztos meg. Nagy szerepe lehet annak, hogy ugye nagyon kicsi gyerekkorától volt szexuálisan bántalmazza, szóval, hogy lehet, hogy igazából mondjuk ő neki biztos, hogy értette, meg felfogta, meg negatívumként, tehát rossz élményként fogta föl a szexuális bántalmazást, de valószínűleg ezek miatt lehet, hogy neki annyira a mesztelenség, mert ugye pontosan nem lehet tudni, hogy mik történtek vele a korai éveiben, és akkor lehet, hogy ez neki úgy beragadt, hogy akkor persze, hát ezért mindig meg vagyok erőszakolva, meg nem tudom, fene se tudja, szerencsétlen.
És a magához, a szexhez való viszony is nagyon összetett, mert például neki orgazmus zavara volt, tehát hogy nagyon nehezen tudott elélvezni. Ellenben azt meg tudjuk róla, hogy nagyon sok szexuális partnere volt. De ebben mondjuk, hogy szerepet kap a korabeli Hollywood is, amiről most a mai Hollywoodról is, mert itt a Weinstein botrány körül azért van némi betekintésünk, de hát ez az 50-es években a nagyhatalmú producerek világában, akik tényleg úgy tekintettek a nőkre, mint a cukorka automatákra, a kis fiatal színésznőkre. Tehát abban a Hollywoodban egyébként a szexuális aktus az nem az előmenetelnek volt egy eszköze, hanem a feltétele volt egyszerűen a beugró, tehát normalitásnak volt elkönyvelve, és hát Marilyn Monroe-nak magának is volt nagyon nagy számú szexuális partnere, de egyébként soha nem szexelt például szerepért. Tehát, hogyha valaki, nem tudom, ajánlatot tett neki, hogy ezt vagy ezt a szerepet megkapja, itt vagy itt, nem tudom, valamilyen megjelenés kap, akkor ezt mindig nagyon felháborodottan visszautasította, és például sosem engedte, hogy kitartsák. Tehát, amikor voltak is mondjuk módosabb szeretői, vagy hosszabb, vagy élettársai, akikkel össze is költözött, mindig fenntartott saját magának egy lakást, hogy ne érezze azt, hogy őt kitartják. Viszont a szexualitásnál egy szeretett nyelv lett, én arra a következtetésre jutottam, mert tehát ő azt érezte, hogy a férfiak tőle ezt várják, és hogy ezzel ő boldoggá tudja ezeket a férfiakat tenni, és ő például ezzel fejezte ki, hogyha hálás valamiért, vagy hogyha kedvességet kapott, azt ezzel viszonozta, tehát, hogy ilyen egészen tényleg egy szeretett nyelv lett nála a szexualitás, és ugye ezt azért abban a korban sokan félreértelmezték, pedig őt magát a szex azért nagyjából viszonylag hidegen hagyta, azért ezt is lehet mondani.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ami nagyon durva, a nagy Marilyn Monroe-tól az 50-es évek szexszimbólumától, vagy szexikonjától, igen.
És ez a szexikonság is, hogy tehát tényleg elképesztően gyönyörű volt. Tehát, hogy amit mondtam, hogy én azért annyira behatóan nem foglalkoztam korábban se az életével, de a képeivel, se a fotóival, vagy a felvételével, és amikor például az utolsó filmje, amit végül nem forgattak le, de megvannak a mai napig érintetlen a kópiák, amit mondjuk ilyen sminkpróbákhoz csináltak, vagy ilyen ruhapróbákhoz is, hogy úristen, de szép volt. És tehát, hogy tényleg az arcában, a szemében, nem, tehát valami megfoghatatlan, ártatlan és éteri, és ilyen múlhatatlan, tehát ilyen tényleg ragyogó külseje volt, és eszméletlen erős kisugárzása. Tehát volt, szintén olvastam, hogy egy producer szemtanúja volt annak a jelenségnek, ami Marilyn egész életében elkísért, hogy például egy forgatáson mindenki hozzá akart érni, de hogy a szkriptet osztogató egyébként heteroszexuális lánytól a világosítón keresztül a kávés fiúig, tehát hogy mindenki a közelében akart lenni. És minden önbizalmatlansága ellenére abban a pillanatban, hogy a kamera elé került, egyszerűen átalakult, és hogy, tehát ő az, akire azt mondják, hogy tényleg imádta a kamera, mert felvételen, tehát egyszerűen más ember lett már a felvételen, vagy a fotográfián, és amikor például hiába fújt rá egy egész táb egy forgatás alatt, amikor utólag visszanézték a felvételeket, mindenki el volt állulva, és hogy úristen, ez mindent megért. És ami egyébként igazán katasztrófa, hogy annyira gyönyörű nő lehetett volna még. Mert az utolsó fotózás az egy nagyon érdekes jelenség, ugyanis az a Vogue-nak készült, a legutolsó pár profi felvétel, amit róla lőttek, és az is nagyon tipikus, hogy az a fotós bánt vele, majd meg erre is kitérek, hogy miért, mert ő annak akkor eltökélt, hogy a 35-36 éves Marilyn-t ő most leleplezi, és hogy meg fogja találni rajta a Marilyn titkot. és annak ellenére, hogy ez ennyire nem illett a Vogue-nak már akkor sem a stílusához, hát ilyen félaktokat készített, tehát egészen áttetsző kendőket tartatott maga elé Marilynnel, és gyönyörű volt minden fotón, ez kétségtelen, de hogy így ilyen nagyon előnytelen fények közé állította be, és nagyon közeli, tehát olyan képeket csináltam, direkt az összes kis narancsbört és ráncot, és nem tudom, ugye a sok fogyástól, hízástól itt-ott megereszkedett bört így feltárta, és olyan eltökélte, hogy na, ő most megmutatja, hogy is néz ki, és amikor elküldte az első felvételeket, mert ennek ő szétvagdosva, meg piros filccel áthúzva küldte vissza neki. És egyébként volt Marilyn Monroe-nak egy esnyálmirigy műtétje, ami hagyott egy nagy sebet egyébként az oldalán, és a férfi ugyan megígérte, hogy ki fogja retusálni, de ő ezeket a fotókat később úgy, van a világ elé tárta. És, de még retusálás nélkül is, és akkor ezt akárhányszor a szemére vetették, mindig azzal indokolt, hogy de hát ez csak arra vonatkozott, hogyha megjelenünk, de hát nem jelentek meg ezek a képek a Vogue-ban végül. És maga a magazin azt mondta ezekre a képekre, hogy nem, ez nem szépek, de ez nem ide való. Na és akkor készítettek egy második sorozatot, ahol ilyen nagyon itt előttem lévő könyv, és ezt valaki, hogyha rá tud keresni, akkor nézze meg, hogy Marilyn Monroe és utolsó fotózás és Vogue, mert... Tehát akkor egy ilyen nagyon letisztult, kifinomult, fekete Dior ruhákba, és ilyen, tényleg egy ilyen visszafogott stílussal domborították ki a szépségét, és egyszerűen annyira gyönyörű, tehát ez a törékeny, de mégis érett szépség, amit ebben a korban elért ezeken a képeken megmutatkozik, és nem csak a stúdió felvételeken, hanem kivitték például a tengerparti házához is, ahol egy ilyen egyszerű poncsóban, meg hosszú pizsamanadrágban fotózták, és így annyira, nem tudom, mert annyira megható, hogy így tényleg ilyen hidegrázós, és ott látszik, hogy egyébként már nagyon közel volt a vég, tehát ez a szomorúság olyan erősen üt át ezeken a felvételeken, hogy így
igen, és hogy még erre a média is rátett, amit egyszerűen nem soha nem fogok megérteni, hogy ez miért jó rátenni egy lapáta, kiemelni a hírességeknél azt, amivel egyébként is küzdenek, és akkor még egy késdöfést beléjük adni, hogy akkor tessék, látjuk ám a ráncodat, meg felszedtél ám 5 kilót, meg nem tudom.
És egyébként itt egy-két hónappal vagyunk az öngyilkossága előtt, és akkor neki, akinek ennyire nem volt önbizalom, és ennyire félt az öregedéstől, már ezek a felvételek, meg hát ahogy mondod, a sajtónak a megközelítése ilyenkorra már ő a forgatás is egyre jobban akadoztak, és egyre kevesebb filmmel jelent meg, és egyre nagyobb híre ment Hollywoodban az ő drogfüggőségének is, meg hát ugye egyáltalán abban volt ez korabeli sajtósoknak a szenzáció, hogyha ők arról írnak, hogy Marilyn Monroe most már bukott, és hullócsillag, és itt a karrierje vége, és megöregedett, és hogy néz ki, és egyébként is szét van esve, akik 2 éve még teljesen oda voltak ért, és rajongtak érte, tehát ez is nagyon, hát sok lapáttal rátett az utolsó depressziójára, ami végül is az öngyilkosságához vezetett, de magával a sajtóval, meg ezzel a fotóssal való ilyen abuzív kapcsolat, és annyira tipikus, mert neki az egész életét ezek az abuzív kapcsolatok jellemezték, mert hogy ez is egy olyan következmény, mint a széttöredezettség, meg a megfelelési kényszer, hogy amit ő gyerekkorában így kvázi megtanul, hogy mit jelent a szeretet, azt fogja keresni egész életében, és így folyamatosan vonzotta be az abúzív férfiakat, sajtósokat, újságírókat, fotósokat, de még a filmstúdiója is, akivel ugye ő a Fox-szal volt szerződésben is valahol folyamatosan bántalmazta őt. Mert, és hát még egyébként a legelső férje, akiről ugye keveset tudnak, aki ez ugye az édesany, vagy hát Grace azért pasztolta le, hogy ne kelljen további árházakba adogatni, ugye 16 évesen hozzáadta egy ilyen farmer sráchoz, aki egyébként egy jó lelkű fiú volt, és vele egyébként úgy ment szét a házasság, hogy ezt a fiatalembert elvitték ugye háborúban, a második világháború idején. Az akkor még Norma Jean pedig beállt egy ilyen tölténygyár, meg tehát ilyen ejtőernyő hajtogató lánynak egy gyárszalag mellé, és amikor ment egy fotós, hogy készítsen ilyen propagandafilmeket, ugye a gyárakban dolgozó csinos lányokról, akkor ő volt az, aki felfedezte, és neki innen indult el a karrierje, de nagyon gyorsan. Tehát ezeket a felvételeket nagyon gyorsan követték címlapfotózások, az pedig egy rövid kis mellékszerepek Hollywoodban, és amikor ő aláírta az első szerződését a Fox-szal, akkor mondta ezt a férje, hogy ezt na nem én, ha hazajövök, akkor ezt abba hagyod, és családot alapítunk, és arra mondta, hogy nem. Tehát, hogy ez még egy ilyen viszonylag kevésbé bántalmazó módon ért véget ez a házasság.
A lánynak, aki előtte még pár évvel vagy pár hónappal babázott otthon feleségként.
Igen, 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 mert ez például a férje mesélte róla, hogy tehát 16 évesen, meg valószínűleg egyébként soha életében annyira nem állt készen a házasságra, de mondta róla, hogy amellett, hogy ott is már megmutatkozott ez a megfelelési kényszer, mert hogy egyébként abban a pár évben, amit együtt éltek, hogy nagyon jó háziasszony volt, meg egész nap főzött, de hogy amúgy meg a babáival játszott, mert hogy porcelán meg bronybabákat kezdett gyűjteni, úgyhogy ez is a házasságnak a története is azért nagyon, nagyon megható. És hát ugye utána jött a következő férj már pár évvel később, amikor Marilyn egyre jobban, és egyébként ez is annyira, hogy egy pár szót azért a filmes karrieréről is beszéljünk meg arról, hogy hogyan futott be, hogy ugye ő kap egyre jelentősebb mellékszerepeket egyre jelentősebb mellékszerepekre szerződtették Hollywoodban, és voltak olyan filmek, mint az Aszfalt dzsungel, vagy a Mindent Éváról, amiben még ilyen komolyabb szerepeket kapott, és akkor már úgy kezdték emlegetni az újságok, mint hogy Hollywood legújabb felfedezettje, és volt pár főszerepe is, például ott volt a Niagara című film, ami egy, hát egy ilyen film noir volt, amiben egyébként a férjét megölni készülő feleség volt, aki ott a, nem tudom, a Niagara melletti nyaraláson próbálja eltenni vagy akarja eltenni a férjét láb alól. És hogy ezek egyébként annyira jól álltak neki, ezek a komolyabb szerepek, csak hát aztán bejött ez a Szőkék előnyben című film, amiben hogy megkapta az első Butuska szőke szerepét. És valahogy annyira passzolt rá egyébként, vagy annyira jól alakított egyébként, ez egy fiatal lány, két fiatal színésznőről szól a film, és hogy nem tudom, ő egy gyémántokért rajongó kis szőkét alakított, és a nők legjobb barátja a gyémánt, akkor ez volt ennek a filmnek a betétdel, amivel egyből berobbant, és kassza siker lett, és hát onnantól kezdve meg egész életében küzdött, hogy ezt a buta szőke nő szerepét valahogy levesse magáról, és amikor már ezzel a filmmel is befutott, akkor ismerkedett meg Joe DiMaggioval, egy visszavonult baseball játékosra, aki egyébként Amerika akkor leghíresebb és leghíresebb sportszemélyisége volt, és ő pedig folyamatosan féltékenykedett rá, tehát ott is van arról pletyka, hogy például egy kisebb zúzódásokkal ment szegény Marilyn a forgatásra egy-egy veszekedés után, és ő például féltékeny volt minden férfira, tehát a házasságuk alatt egyébként Marilyn alapvetően hűséges volt hozzá, de féltékeny volt mindenkire, aki előtte volt. És például, hogy az újabb másik nagyon híres szerepét említsem, a 7 év ágyakozásban, ugye, aminek a reklámfotózásához viselte azt az ikonikus fehér ruhát, hogy hívják ezt, a szellőző csatorna fölött, akkor Joe DiMaggio elment a forgatásra, mert bár mindent Los Angelesben vettek fel, de ezért a jelentére elmentek Manhattanbe, ahol több ezer ember gyűlt össze, hogy végignézzék ezt a fotózást, és a Joe DiMaggio meg ott állt így lefehéredve, ahogy így nézte, hogy ennyi férfi nézi a felesége bugyját, ami kikivillan a szél áramlatban, és hogy egyébként például ez a fotózás ez az egyik utolsó volt, ami betette a kaput az ő házasságukra. Ennek ellenére Joe DiMaggio volt az, aki tényleg élete végig mellette állt, és később el is kezdett terápiára járni, és elkezdett foglalkozni magával, és bocsánatot is kért utána Marilyntől, amiért a házasságuk alatt egy ilyen érzelmileg elérhetetlen és egyébként agresszív kripli volt, már bocsánat, de hogy az tény, hogy utána egy nagyon hűséges, szövetséges letelben is élet egyik legválságosabb pillantában is ő sietett a segítségére, majd még erről is fogok mesélni, de hogy még visszatérjünk a Fox-szal, a stúdióval való kapcsolatára. Tehát az is valami botrány volt, hogy ő, amikor 10 éven keresztül akarták azért a bérért fizetni, például, amiben őt leszerződtették, mondjuk még az Aszfalt dzsungel, amikor már ő hozta a legtöbb pénzt a stúdiónak. Meg nem voltak hajlandó neki külön öltözőt adni. Tehát őt úgy kezelték, hogy egy szerencsétlen kis csóró árvalány, hát örüljön már, és tegy össze a két kezét, hogy itt kap egyáltalán főszerepet. És olyan filmeket, forgatókönyveket, rendezőket erőltettek rá, akit ő egyszerűen nem akart, és úgy kezelték, tényleg, mint egy nem tudom, darab semmit. Ez is egy annyira becsülendő dolog, hogy Marilyn akkor azt mondta, hogy na, én ebből nem kérek, és elment és megalapította a saját filmstúdióját. Ami meg sik, tehát ez akkor még nem volt szokás, tehát most már azért több sztárnak is van ilyen vállalkozás, de ez akkor nem volt szokás. Ennek hatalmas siker lett, tehát elkezdett bevételt produkálni, sőt, egy film elejéig még leszerződtette Laurence Olivier-t is, ami megadott neki egy alapot arra, hogy újra tárgyaltassa a Fox szerződését, és soha nem bocsátották meg neki. Tehát, hogy ő, mint nő, meg mint kis szőke színésznő, akit meg akartak tartani ebben a kis csóri szerepben, egyszerűen azt mondta, hogy nem. nemet mondott a rendezőknek, a producereknek, a nagyhatalmú hollywoodi férfi pénzembereknek, és ezt így, és ennek ez így szégyentelenül terjesztették, hogy egy követelőző hálátlan kis dög, akinek semmi sem jó, és semmi sem elég, pedig ő csak azt akart, hogy hello, ha már rajtam kaszáljátok a legnagyobbat, így ne egy statiszta szerepbe, egy statiszta gázsiáért dolgoztassatok. És a Fox is szerepet játszott egyébként az öngyilkosságában abban, hogy minden, hogy az is egy érdekes történet, hogy ez mi vezetett ide, hogy akkor ők már rengeteg pénzt beleöltek a Kleopátra forgatásában, meg ezt méletlen hosszú, és ugye egyszer, ha Elizabeth Taylor is tudunk beszélni, akkor majd biztos kivesézzük. És ez egy egyre húzódó és nagyon problémás forgatás, mert minden pénzt felemésztett a stúdiónál, és nagyon kellett valami bevétel is, akkor már teljesen szétesett, és tényleg napi több üveg pesgőn élő Marilyn Monroe-t mégis egyre presszionálta, hogy de ezt a filmet, ami még itt az utolsó, ezt le kell forgatni. És hát akkor már tényleg képtelen volt koncentrált munkára, és ezért hatalmas csinadatra közepette kirúgták. És akkor volt egyébként az, hogy Marilyn még, hogy megmutassa, hogy igenis van ereje, és hogy újra növelni tudja az ázsiaiát, fogadta például ezt a Vogue fotózást, és még nagyon sok más szerepet, aminek a hatására aztán végül visszafogadták, de hogy ez is nagyon nagyban hozzájárult egyébként az utolsó mélyebb szakaszához, hogy ekkora megaláztatás közepette szabadult meg tőle a stúdió, és egyébként Elizabeth Taylor, akivel ők mindig, ugye Foxon belül ők ketten voltak a legnagyobb sztárok, teljesen különböző karakter külsőleg is, meg a szerepek tekintetében is, és a sajtó folyamatosan akarta sugallni, hogy ők egyébként nincsenek jóban, ami nem igaz, hogy még Elizabeth Taylor is felhívta akkor telefonon, hogy azt elmondja neki, hogy ez mekkora szemétség, és hogy bármire szüksége van tényleg pénzbe, emberileg, akkor ő itt van. Úgyhogy ez volt a történet az a Fox-szal, és akkor amit én meg mindenképp el akarok mondani, ez az Arthur Miller-re való házassága. Kétségtelen, hogy nagyon szerették egymást az elején, és Marilyn Monroe hatalmasra tartott Arthur Millernek, ugye a drámaírónak a zseniét, és számomra egy nagyon nagy büszke is volt arra, hogy Arthur megtalálta benne azt az intellektust, amit egyébként nem akart ugye Hollywood elfogadni. De hát vele megismétlődött az, mint ami Jody Maggio volt, hát ő is folyamatosan féltékeny volt például más férfiakra, akár tényleg korábbi kapcsolatokra, és tehát nekik is folyamatosan romlott a házasságuk, és Arthur Miller írt neki a házasságuk vége felé, hát idézőjelben neki írt egy darabot, ennek az volt a címe, hogy Kallódó emberek, és hogy állítólag ennek a főszereplőjét ezt Marilynre szabta. És annak egy a forgatókönyv egyébként ez valahol a, hogy is mondjam, tehát ilyen marha pásztorok, vagy hát tehát egy ilyen cowboy közegben játszódó történet volt, valahol kint forgatták a sivatagban, ahol még jobban neheztelt mindenki Marilynre, hogy órákat várakoztatja őket a tűző nap alatt. És tehát, hogy egy ilyen nagyon nehéz történet, nehéz és bonyolult monológokszerű dialógusokkal, tehát ilyen színházszagú maradt az egész, és egyébként az sem igaz, hogy ezt Marilynnek írta volna. Arthur Miller akkor már nagyon régóta próbálta megtalálni az utat Hollywoodba, csak ő egyébként kommunizmus vágyával is vádolták, tehát hogy valahogy ott nagyon megrekedt neki a karrierje, ugye ez az elég komoly dolog volt az 50-es évek Amerikájában. És hát ő egyszerűen a feleségét akarta használni, hogy az ő hátán akkor majd azt, hogyha neki ír egy filmszerepet, akkor ez megtörténik. És bár annak ellenére, hogy akkor már nagyon végét járta a házasságuk, és Marilynnek épp akkor is egy nagyon mély időszaka volt, és folyamatosan presszionálta, hogy de ezt meg kell csinálnod, és tehát ott nagyon erőltette ezt a forgatást. Clark Gable volt egyébként a partnere benne, az egyik férfi partnere, és az is nagyon megrázta, amikor megtudta, hogy alig 2 héttel a forgatás után meghalt Gable. És akkor például elkezdték azt terjeszteni, hogy neki a szívének azt tett be, például, hogy Marilyn annyira idegőrlő forgatási napokat produkált, úgyhogy ez is nagyon szomorú, de ami nekem Arthur Millerben a legfelháborítóbb volt, hogy ugye ők is elváltak, és hát később, amikor Marilyn meghalt, így Arthur Miller ez megalkotta a, nem is tudom, a színházi bosszú pornó fogalmát, ugyanis kiállt egy darabbal a közönség elé, még hozzá egy pár héttel Marilyn Monroe temetése után, aminek az volt a cím, hogy bűnpessés után, és hát úristen, már tényleg attól már a gyomrom forog, hogy elmondom, miről szól, egy Quentin nevű férfi a főszereplő, aki így végig tekint élete nőin, és azon hezitel, hogy éppen a következő nőt feleségül vegye, és hát így nem tudom, ő egy nagyon meg nem értett férfija, akit így nem tudom, mindenki bántott, és tehát, hogy ilyen kb. Ilyen szellem alakban jelennek meg a múltja női. És hát Maggie alakjában, meg egyértelműen Marilyn Monroe, és valami olyan gusztustalansággal teregette ki a gyerekkorát például, hogy olyan részleteket árult el a magánéletükről, meg Marilynnek a gyerekkoráról például, ilyen mondatokat adott a szájába, ezt így elő is kerestem, hogy itt van a Maggie szövege, nem, ne aggódjon, csak éppen nyugtalan vagyok, mert itt van. Szóval az úgy volt, hogy folyton faggattak az újságírók, hogy hol születtem meg ilyesmi, és én meg sosem tudtam, mit válaszoljak. Mert az apám azt tudja lelépett, amikor én másfél éves voltam, és eszembe jutott, hogy mi lenne, ha egyszer találkoznék vele. Talán meg is szeretne. És itt van, hogy... És amikor megtudta, hogy hol lakik, akkor így folytatódik, hogy szóval felültem a vonatra, neki valahol itt New Yorktól északra van vállalata, és aztán felhívtam az állomásról. Mondom neki, meglátogathatlak? Erre azt mondja, ki az? Mondom, Maggie a lányod. Erre azt mondja, hogy nem is tőle vagyok, habár az anyám mindig azt állította, hogy igen, és azt mondja, én nem tudom, kicsoda maga, forduljon az ügyvédemhez. Erre én azt mondtam, csak azt szeretném, hogy láss, és erre lecsapta a kajlót. Tehát, hogy megírta ezt a jelenet, ami tényleg megtörtént. Tehát, hogy ez tényleg Marilyntől tudta, hogy a gyerekkorában megpróbálta, vagy de felnőtt korában megpróbálta megkeresni az apját, aki csak ennyit mondott neki, hogy menj az ügyvédemhez, hogyha akarsz tőlem valamit. Tehát ezt így beleírta konkrétan ebbe a darabba. Meg hát egyszerűen egy ilyen hálátlan prostituáltként állította be, mi másik mondat, amit a szájába adott, hogy itt is, hogy Maggie hirtelen felderül, mert sose voltam én prostituált, sok férfival volt dolgom, de sose kaptam érte semmit, még állást se, és most már megváltozom. A pszichoanalitikusom azt mondja, hogy úgy tekintem a szexualitást, mint jótékonyságot, hogy adni kell a lászulóknak. Érted? Pedig hát én nem vagyok intézmény, de azért be is jössz egy percre még. Szóval, hogy ilyen, nem is tudom, szóval ő maga pedig így ír egyébként, mint Quentin, ugye Arthur Miller Marilynről, hogy csalás az első 5 perctől fogva, mert meg kellett volna mondani, hogy csak ugyan nevetséges. Gyönyörű kis nőcske, aki megpróbálja komolyan venni önmagát. Miért is hazudtam neki, miért játszottam a jótevő olcsó szerepét? Ezt a... Hogyan? Figyel majd akaratlanul. Igen, ez is igaz. Volt benne bizony valami különös, valami meglepő tisztesség. Szóval, hogy ezek a mondatok így pár héttel az ex-felesége halála után, szóval ezen annyit tegyünk hozzá, hogy a közönség is nagyon felháborodva fogadta, de hogy valaki még a halála után is így próbált belőle hasznot húzni, ez azért ez nagyon... Tehát ez nekem gyomorforgató volt, kész. És hogy még egy kicsit ezekre az abúzív kapcsolatokra, amik őt jellemezték, ugye említettem ezt a két színésztanárt, ez mind a kettő valahogy először egy nőről van szó, utána egy férfiről, de már ez a hölgy is, ez a Natasha Litesnek hívták, aki a legelső színésztanára volt, és valószínűleg leszbikus, már ő is beleesett ebbe a csapdába, ebbe a Marilyn Monroe varázsba, és ő például nagyon csúnyán kihasználta azt, hogy mennyire önbizalomtalan, tehát, hogy ezt valamilyen szinten függővé tett, és ilyen szimbiózisba akart kerülni Marilynnel, és például folyamatosan erőltette, hogy olyan szerepeket vállaljon el, amire Marilynnek már rég nem volt kedve, csak azért, hogy az ő gázsia biztosítva legyen, vagy az ő óradíja, és hasonlóan abúzív volt a kapcsolata például a terapeutájával. Ugye Marilyn valahol ott a karrierje közepén megismerkedett ez az úgynevezett Stravinsky módszerrel, aminek ugye az a lényege, hogy úgy élik át a szerepet, hogy a saját életükből, múltjukból felhoznak valamilyen odapasszoló érzelmet. Na most neki a saját múltjába felhozni régi érzelmeket, ez pszichéjének gondolhatjuk, hogy mennyire nem tett jót, és ekkor kezdett egyébként terápiára járni. Ami akkor azért már nem volt ritka, akkor már fél Hollywoodnek volt analitikusa, és az övé egy bizonyos dr. Greenson volt, akit ugyanúgy elkapott ez a Marilyn varázs, tehát, hogy ő is olyan szinten akart az élete részévé lenni, hogy tökéletesen szakmaiatlan módon bevonta például a magánéletébe, hogy összeismertette a feleségével, a gyerekeivel, nagyon sokszor ott tartotta magánál a terápiás ülések után, meghívta vacsorára, hétvégére, és befolyást kért Marilynnek az élete fölött, tehát ő mondta meg, hogy kivel randizhat, kivel barátkozhat. A házvezető nője Marilynnek állítólag a kéme volt ennek a dokinak, aki tehát ennyire akarta kontrollálni az egész életét. Tehát azért valahol ez is az abúzusnak egy formája, amikor egy terapeuta így visszaél a helyzetével, és ezek így mind együtt egyébként azért nagyon csúnyán cserbe hagyták élete végén. Tehát például ez a bizonyos dr. Greenson, egyszer, amikor egy forgatás alatt Marilyn összezuhant, akkor beutalta egy kórházba, és meg se nézte, hogy igazából ott mit csinálnak vele. Most a Marilynt ott konkrétan bezárták az elmeosztályra, de hogy egy olyan gumiszobában, ahol kaparásnyomok voltak a falon, és kényszerzubonyt adtak rá, és lekötözték, és ilyen szörnyűségek történtek vele is, hogy ez is, hogy milyen borzasztó helyzeteket tudott szegény egész életébe bevonzani, hogy doktorok és nővérek az éjszaka kellős közepén bementek a szobájába, és levetkőztették, és ott bámulták a kikötözött Marilyn Monroe-t, hogy úristen, nézzük meg most közelről a testét. Igen. És hát egyébként ezzel neki életileg nagyobb félelme vált valóra, hogy kikötött a bolondok házába, ahol még telefonálni se engedték, és akkor 4 vagy 5 nap után nagy nehezen egy nővér segített neki, hogy egy telefont megereszen, és akkor hívta Joe DiMaggio-t, aki addig ott tombolt, amíg ki nem eresztették a feleségét, és hát Marilyn, amikor beszállt a kocsiba, a terapeutai már is kis ilyen kitöpart a szemét minden joggal. És egyébként ugyanez a terapeuta az utolsó depresszió idején, azután, hogy már teljesen magától tette függővé Marilyn Monroe-t, egyszerűen elutazott. És magára hagyta egy nagyon súlyos időszakban. Igaz, hogy az utó pár nappal a halál előtt visszatér, de hogy ez is egy nagyon igazságtalan húzás volt a részéről, és akkor egy kicsit így a haláláról is beszéljünk. Volt akkoriban Marilynnek már egy jó pár éve egy nagyon közös, szoros barátnője, egy bizonyos Patricia Lawford, akinek egyébként van némi szerepe, idézőjelbetéve a halálában is. Ő szintén ez a barát volt, aki nem csak barátja akart lenni, hanem hogy itt teljesen magáénak akarta tudni ezt a Marilyn Monroe-nak nevezett jelenséget, és vele is egy ilyen szimbiózisszerű barátságban éltek. Vele egyébként az volt, hogy történt, hogy még valahol a karrierje elején lett a sajtósa ez a lány, és akkor kirúgta, amikor megtudta, hogy egy randevún eladta magát Marilyn Monroe-nak, mert egy kicsit hasonlítottak, hát messze nem volt olyan szép, de egyébként egy dekoratív szőkehölgyről van szó, hogy kiadta magát Marilyn Monroe-nak, és úgy ment el egy randevún, és amikor azt megtudta, akkor kirúgta. És hát itt élete utolsó heteiben is együtt éltek, vagy hát gyakorlatilag ez a lány beköltözött hozzá a házába. És akkor itt ugye már túl vagyunk a Kennedy afféron, meg a Robert-tel a JFK öcsének a való viszonyán is, és akkor ott állítólag halála előtti napon kitört köztük egy nagyon csúnya veszekedést, mert hogy állítólag, amikor ő még nagyon reménykedett, hogy a Bobby Kennedyvel lehetett valami, ez a Patricia is randevúzgatni kezdett vele, és akkor egy nagyon nagy veszekedés végén aztán a Patricia az így elrohant, és nem is nézett már aztán Marilyn felé, és akkor a halál egyébként egy ilyen nagyon szerencsétlen összjáték, mert a pszichiáter akkor már egy ideje próbálta leszoktatni erről a barbiturátról, amit ő altatóként, nyugtatóként használt, és a gyógyszerészével megállapodtak, hogy, mert a gyógyszereket általában Marilyn a gyógyszerésztől kért el, az orvosától, nem a terapeutától, hogy az orvos mindig, a gyógyszerész mindig felhívja a terapeutát, hogy éppen mennyi gyógyszert írt fel, és akkor mindig ellenőrizték, hogy nehogy annyi legyen nála, mert akkor már több öngyilkossági kísérleten is túl volt, hogy nehogy annyi legyen nála, amivel kárt tud tenni magában. És ez a Patricia előző nap, elítlag azért is vesztek össze, mert hogy ez a Patricia 16 órát aludt aznap éjjel, mert megint semmit, és hogy azért féltékeny volt. De hogy ez a Patricia egy doboz altatót, ezt a barbiturátot, ezt megfogta, és átvitte a saját szobájába, bevett belőle egy szemet, és ő ezzel aludt 16 órát. És amikor a halála napján Grinson meglátogatta Marilynt, akkor szokása szerint megnézte, hogy milyen gyógyszerek vannak a polcán, és amikor látta, hogy nincsen, akkor így megnyugodott és elment. És ezt a dobozt egyébként, amíg a Patricia állt itt a másik szobába, ezt úgy íratta ki egy nappal korábban Marilyn, hogy a terapeutának meg elfelejtett szólni az éppen házassági gazdokkal küzdő gyógyszerész. Tehát, hogy valami olyan végzetes ilyen figyelmetlenségi lánc indult be, és amikor a Patricia elrohant, és akkor Marilyn még egyébként felhívott egy-két barátot, és az egyik az éppen egyébként a Bobby, a Kennedy fivérek, húgának a férje, aki egyébként ez a házaspár nagyon közeli barátja volt, így őt hívta fel, és mondta neki, azt hiszem, hogy búcsúzz el a feleségettől, az elnöktől és magadtól is, mert nagyon jó srác vagy. Tehát, hogy egy kicsit ilyen rémisztő utolsó telefonhívásokat eszközölt, és akkor ez a barát egyébként ott így érezte, hogy valami nincs rendben, de félt viszont oda menni, megnézni, hogy mi történik, mert ha azt látja, hogy valami történt vele, akkor ő keveredik baja, mint az elnöknek a sógora, és elkezdte hívogatni a saját ügyvédjét, Marilyn ügyvédjét, Marilyn terapeutáját, éppen mindenki bulizott, valahol mindenki be volt nyomva, és valahogy senki is, még a házvezetőnőt is felhívták, aki meg így mondta, hogy ő úgy tudja, hogy lefeküdt, minden rendben van, és aztán végén mindenki megnyugodott abban, hogy jó, akkor biztos csak túlreagáltuk. és akkor a házvezető nő kelt fel valamikor hajnali 3 környékén, mert hogy állítása szerint megérezte, hogy valami nincs rendben, és ugye Marilyn minden éjszakára kivitette az összes telefonját a szobájából, hogy nagy bármi megzavarja, nem úgyis nyugtán alvast, és látta, hogy ég a villany, és hogy a telefonzsinór ugyanúgy bekígyózik az ajtó alatt, és hát akkor ment ki, hogy az ablakon keresztül be tudjon nézni, és akkor látta, hogy meghalt. Úgyhogy, és egyébként valószínűleg a halála körüli összeesküvés elméleteket, és az váltottak, hogy akkor összeszaradt a terapeuta, a gyógyszerész, ez a bizonyos barát, aki inkább ügyvédeket hívogatott, mint hogy oda ment volna, és akkor ők ott mind álltak, meg ugye a házvezetőnő, akit amikor hívtak, azt mondta, hogy minden rendben van, és nem erőltette, hogy betörjen, és hogy ott így álltak fölött, és így mindenki érezte, hogy ez így itt a mi sarunk, és hogy ott volt egy kis habozás, mire hívták a rendőrséget, meg ilyen sok ködösítés, úgyhogy aztán ez is ingerelte ezt a sok pletykát, ugye, ami az FBI-tól a kommunistákon keresztül a Kennedy fivérekig mindenkit megvádolt, hogy köze volt Marilyn halálához, de igazából egyszerűen arról van szó, hogy borzalmasan elfáradt. Tehát, hogy ezt az életet ilyen indulással és ennyi megrázkódtatással, tényleg annyira borzasztó, de az a szomorú, hogy ezt kell mondani, csoda, hogy eddig bírta. És amit én még így talán a végére elmondanék, hogy szerintem, vagy valahogy én azt éreztem, hogy miközben ismerkedtem az életével, hogy az a legnagyobb tragédiája talán, hogy annyira erősen vágyott a szeretetre, annyira akart szeretve lenni és szeretetet adni, hogy szerintem ez volt az a mágnes, amit mindenki megérzett körülöttem. Tehát a szépségének is ez volt a kulcs, ez a eszméleten erős vágyakozás, ami minden emberi lényre azért hat. És én úgy érzem, hogy minden ember körülötte valahogy ezt érezte meg, és vagy gyengességnek tekintette, és úgy érezte, hogy birtokolni tudja őt, és birtokolni is akarta, vagy valami megmentési kényszert aktivált benne. Tehát, hogy barátok, azért a terapeuta is, meg ezek a barátok is, mindegyikben volt valami, és mondja, hogy ő akar lenni az, aki megmenti Marilyn Monroe-t. Csak hát ez a megmentési kényszer is olyasmi, ami legfeljebb figyelemhez, vagy kedvességhez vezet, de nem szeretethez. Tehát olyan őszinte szeretetet senki sem tudott neki adni, és szerintem ezt ő tulajdonképpen egész életében érezte, hogy őt igazán senki sem szereti. Mert igazából ő sem szerette saját magát, mint hogy nem találta meg középen azt a magot, amire neki gyerekkorába kellett volna, hogy valaki reflektáljon, hogy ez benned szerethető. Úgyhogy ez egy rettenetesen szomorú történet egyébként az ő élete.
Igen, és nagyon jó példa arra, hogy nem szabad ismeretlenül ítélkezni, mert hogy sose tudjuk, hogy mi van a valódi ember mögött, mi a valódi történet.
És hogy mindig, hogyha azt hiszük, hogy valakiről tudunk mindent, vagy éppen csak bármit, akkor ez a minden az általában nem minden, és a bármi mögött meg rettenetesen komoly sorsok is meghúzódhatnak.
Igen. Nagyon köszönöm, hogy ezt is így elmesélted nekünk, mert nagyon jó volt ezt így megismerni. Nem mondom, hogy évadzáró 10. résznek egy könnyű nő és egy könnyű történet vár ránk 2 hét múlva, de szerintem amennyire fontos Marilyn életét megismerni, Jászai Mariét ugyanennyire fontos majd, hogy meghallgassátok, mert tényleg az is nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy 2 hét múlva találkozunk.
És köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.